Köszöntöm Önöket! Önök a Mária Rádiót és benne az Örvend Szeplőtelen címadást hallgatják. Mária neve. Jásd Szentkút. Jásd Szentkút hazánk legrégibb, ma is virágzó szent helye. Már a kora vaskortól áldozó helyként szolgált a szomszédos földvár, ahol a kutak mellett őseink, a pogány magyarok is áldozatokkal ezzették ki Istenük irgalmát. A keresztény Szentkút az 1845. évi kanonika vizitációs okmány szerint 600 évnél régebbi. Radó Polikárp liturgia történész a Pozsony melletti Mária völgye és az Óbudai Szűz Mária templom mellett a Jásdi Szűz Mária kápolnát tartotta a legrégebbi és legjelentősebb középkori kegyhelynek, ahova őseink elzarándokoltak. A kápolnát gróf Zicsi István építette a régi fakápolna helyében 1837-ben. Belsejében Keszthelyi Gyula festő szekói és a kegyszobor található. A Jásdi Szentkútról az 1814. évi leírásban olvashatunk először. Pusztacsatári fájdalmas szűz kegykápolna. Pusztacsatár Vaspör község külterületén a Háshágyi patak és a Szélvíz patak egybefolyásánál lévő lankás erdei tisztáson található ősi Szűz Mária tiszteletére szentelt kegyhely, zarándokhely. A Vashegy, a Csatárhegy és a Remete öleli körbe a számos forrás övezte termékeny völgyet. Csatárkösség neve a pajzskészítők, fegyverkovácsok emlékét őrzi. Nagyboldog asszony tiszteletére szentelt temploma, elődeink hitét és szeretetét hirdeti. Román stílusban épült tornya, az oltár tégla alapja, a szentély diadalíve, sokszor javított falainak alapjai, a középkori plébánia templom tanúi. Csatárt és Remetét a török hadak pusztították el. A falu ezután kapta a puszta előnevet. Pusztacsatári kegykápolna zarándokhelyi a pusztulás évtizedeiben vált, amikor a török portyázásoktól gyakran zaklatott hívei összegyűltek régi szent helyükön. Imájukra egy csodás jelenés mutatta meg, hol van elrejtve a fájdalmas szűzanya szobra egy fatuskónál. A 18. század elején a győri és zágrábi püspökök nagy zarándoksereget vezettek ide. A szűzanya közbenjárására súlyos betegek, leprások is meggyógyultak a szent forrás vizétől. 1736-ban renoválták a templomot, amely lakatlan területen a vaspöriek gondozásában állt. A 18. századi újjáépítésből származik a barokkoltár és az ablakok. A 19.-20. században egyre több díszítménnyel, szoborral, képpel gyarapították a szűzanya kegyhelyét. Távoli vidékekről is nagyon sokan keresik fel, látogatják ismét az erdő övezte tisztáson, a patakok völgyébe szeliden hajló Csatárhegy alsó lankáján álló istenházát. A kegykápolnát 1946-ban, majd 68-ban renoválták. A 90-es évek közepén többször is tolvaj kezek rabolták értékeit. 1999 és 2002 között teljes külső és belső felújítást nyert a templom. A kápolnák, a zarándokház, a papi szoba lábas fajtával, a Szentkút, a patak hídja, a bevezető út, új belső és külső padok, ülőhelyek, asztalok készültek tűzrakó helyjel. A 4 évig tartó teljes felújítási munkálatokat magánszemélyek kezdeményezték, nagy lelkű magánadományokból, a Szombathelyi Egyházmegye segítségével, művészettörténész, falrestaurátor, feltáró munkájával és igen jelentős önzetlen szeretetből fakadó közösségi munkával végezték. Az Zala-megyei önkormányzat is anyagi segítséget nyújtott, igen jelentős térítés nélküli munkát végeztek szakemberek, restaurátorok, fuvarozók, útjelzőtáblák készítői is. Puszta csatár nemzetünk történelmét, örömeit és fájdalmait, sikereit és tragédiáit őrzi. Elődeink hitét, hűségét és szeretetét hirdeti, megváltó Úr Jézus Krisztus és a mennybe fölvitt boldogságos szeplőtelen Szuzanya iránt. Főbúcsúja Nagy Boldogasszony ünnepe, búcsús ünnepe van Kis Boldogasszony napján és szeptember 8-án. A kegyhely az év minden napján látogatható. A csatár magyarságunkkal egybefort történelme mellett saját legendáriummal is rendelkezik, melyet többek közt a szájhagyomány őrzött meg, szülők adtak át gyermekeiknek és őrizték meg lelkükben évszázadokon át. Különleges hittel átitatott, Istentől vezérelt helyen vagyunk. A szájhagyomány úgy tartja, hogy a templom nem a véletlen vagy az emberi döntés okán áll jelenlegi helyén. Szent István király úgy rendelte, minden 10 falu építsen egy templomot. A közösség úgy határozott, egy templom a nyugati dombtetőn épüljön fel. A kor kezdetleges eszközeivel rengeteg nehézséget leküzdve szállították az építőanyagot nappal a dombtetőre, de reggel itt találták, ahol ma a templom áll. Döntésüktől nem álltak el, másnap visszavitték az anyagokat a dombhátra. Reggeli kíváncsi várakozásuk megdöbbenést váltott ki az építőkből, az anyagok újfent a domb alján voltak. Szorgos, kitartó emberek lévén újfent munkához láttak, dombtetőre szállítottak, de a reggelt izgalommal várták, és nem hiába, a felkelő nap sugarai az építőanyagokat a templom jelenlegi helyén találták. A templomépítők ekkor váltak igazán keresztényé. Hittek, és Isten döntését végrehajtva a templomot egy csodás helyen építették fel. Köszönjük egy csodát Istennek, köszönjük a hitet és a munkát az ősöknek. A puszta csatát nem kímélte a történelem. A török feldúlta, felégette a falut, megrongálta a templomot. A menekülő nép a Szűz Mária szobrot elrejtette, elásta. A hosszú török uralom után keresni kezdték a szobrot, mint hiába. A győri és a zágrábi püspök által vezetett zarándokok kérték a szűzanyát, mutassa meg, hol a szobor. Ekkor egy fán megjelent a szűzanya, ahol ásni kezdtek, és rátaláltak a kegyszoborra. Ennek emlékére a győri püspök úgy rendelkezett, a szobornak mindig egy faltörzsön kell állnia. Ez a mai napig is így van, a szobor a templom oltárán egy faltörzsön áll. E döntéssel a zágrábi püspök is egyetértett, és ennek emlékére zarándokolnak még ma is puszta csatárba vendek. A környék elnevezései árulkodóak. Remetek út, remeterét, hisz csatártól nem volt idegen a remeteliét. Bár csatár kihalt és a puszta előnevet kapta, 1879-ig, mások szerint 1930-ig volt állandó lakója, volt állandó csatári remete, aki életét nagyboldogasszonynak ajánlotta. Napjait nemzetünk Isten hitéért, hazánk kereszténységéért, magyarságunk fennmaradásáért, Szent István királyunk által Szűz Máriának felajánlott országunk hitben való megmaradásáért imádkozva töltötte. A remeték mellett szűzi tisztaságú lányok is Istennek ajánlották életüket. A legenda szerint egy ilyen tiszta szűz térdelt az oltár elé, kezében liliommal, és kérte Istent, fogadja őt szolgálatába. Ekkor a liliomba szagolt, és örök álomba szenderült. A hagyomány úgy tartja, a szűz az oltár alatt alussza örök álmát. A csodák, az istenhit egyre több embert vonzott csatárba, akik kérték a szűzanya közbenjárását. Egy betegséggel küzdő, de erős hitű ember boldogasszonyunkhoz fohászkodott, és súlyos beteg lábát a csatári kút csörgedező vizében mosta meg. Az addig gyógyíthatatlannak hit beteg egyik napról a másikra meggyógyult, egészséges lett. Állította, hitte a puszta csatári szűzanya közbenjárására, e víztől gyógyult meg. Erősödésével egyre többen zarándokoltak kegyhelyünkre. Távolról énekelve, zászló aljával, a búcsú előestéjén vírasztani érkeztek puszta csatárba. Egy ilyen zarándoklat érkezett Kiskanizsáról is. Az éli erdőn átvezető úton éjjel eltévedtek, de hitük nem hagyta el őket. Megfogadták, ha bolyongásuk véget ér és rátalálnak puszta csatára, ott a Szent Család tiszteletére kápolnát emeltetnek. És ekkor megszólalt a templom harangja, és a szent helyre vezette a zarándokokat, akik fogadalmukat megtartva felépítették a Szent Család kápolnát. Sokan nem is tudjuk, hogy akik köztünk élnek, hasonló fogadalmat tettek. Él ma egy vaspari 30-as éveiben járó férfi, akinek szülei magzatkorban veszítették el első gyermeküket. 5 évet vártak a második várandóságra, amely szintén veszélyben volt. Az édesapa megfogadta, ha a gyermeket Isten megtartja, neki adja. A hagyományos kút melletti szent kutat felújítja. A gyerek megszületett, ma Vaspőr polgára, édesapja pedig barátaival felújította a jelenlegi Szentkút elődjét. Mária völgy. A templom története egybefonódik a Mária völgyi zarándokhely történetével. Erről az első hiteles írott adat 1377-ből maradt fenn. Ekkor Nagy Lajos magyar király látogatott ide, megszemlélendő az itteni csodatévő hírében álló forrást és Szűz Mária szobrot. Ő rendelte el, hogy a Máriacelli templom mintájára itt templomot építsenek. Ez az egyhajós gótikus templom, a mai templomépület máig fennálló magja. 1380-as elkészültekor az odáig a forrásnál egy faoszlopon álló Mária szobrot átvitték az új templom főoltárára. A búcsújáró hely gondozását a király a pálos rendre bízta, nekik ajándékozva az egész odáig lakatlan völgyet. A templomot híressége tetőfokán évente sok tízezer ember látogatta meg, közöttük több európai király, császár és jelentős nemes ember. E templom vált a környékbeli nemesség kedvenc házasságkötő helyévé is. Ilyen alkalmakkor szokássá vált egy gyűrűt ajándékozni a Mária Talli Szűz Máriának, illetve ugyanekkor a Mária szobornak is varrattak egy-egy ünnepi ruhát. II. József császár 1786-ban több más szerzetes rendel együtt a pálosokat is feloszlatta. Így a templom egy ideig egyházmegyés plébánia templomként működött. Később az épület együttest a csehországi származású Schwarzenberg herceg vette meg, és vadászkastéllyá alakítatta át. 1927 óta a megszakításokkal a Gecsemáni Vigasztaló Testvérek nevű szerzetes rend gondozza az arándok helyet és az épületeket. Az egyhajós keletelt tengelyű templom szerkezetében megőrizte első 14. századi gótikus periódusának jellegzetességeit. Eredetiek a szentély csúcsíves ablakai, boltozatai, pillérei. A közelmúltban elvégzett műemléki falkutatás nyomán láthatóvá, bemutathatóvá vált több korábban elfedett gótikus épületelem, például a nyugati kapubejárat festett bérletes kőkerete. Több középkori sírkő is látható a templomban. Tornya a nyugati homlokzat sarkán emelkedik. A 17. század végén a templomot első Lipót király költségén barokk stílusban átépítették. E korszakból származik a Magyarországon szinte páratlanul gazdag stukko díszítés és falfestmények az újraboltozott templomhajóban. Számos barokk mellékoltár is ekkor készült el, melyek a hajóban láthatóak. A templomhoz észak felől kolostor szárny kapcsolódik. Mária völgy máig a Kárpát-medence egyik leglátogatottabb zarándokhelye, évről évre hatalmas tömegek látogatják meg templomát, és a hozzá kapcsolódó kápolnákat és a völgyben feljebb feltörő csodatévő forrást.
Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρό διά παντός η ένεσις αυτού εν το στόματι μου εν το Κύριον επένεθη σαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ερίσατο με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' αυτόν. Τερίρεμ, 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 τερίρεμ. Thank you.
Szirakúza. 50 éve történt. A második világháború után Szicíliában nyomor, kilátástalanság, szociális feszültség, munkanélküliség és általános elégedetlenség uralkodott. A szicíliai Szirakúzában, a város Santa Lucia negyedében, kisföldszintes házban egy fiatal házas pár lakott. Angelo Januszó és felesége Antonietta Quisto. Egyáltalán nem voltak vallásosak, de Máriát tisztelték. Rokonuk tolnász ajándékba egy értéktelennek látszó 38x34 cm-es fekete üveglapra csavarozott, 28x23 cm-es, belül üres, kívül festett öntött gipsz domborművet kaptak. Az egyszerű alkotás Szűz Máriát ábrázolta, aki jobb kezében piros, lángoló szívét tartja, tekintete a távolba réved. A házaspár ezt a képet az ágya fölé helyezte. A fiatalasszony 1950. augusztusában áldott állapotban volt, majd a szülés után sokat betegeskedett. Gyakran voltak heves, fájdalmas görcsruhamai, melyek alatt ideiglenesen látását is elvesztette. Az orvosok nem tudtak segíteni rajta. 1953. augusztus végén állapota válságosra fordult. 29-én szombat éjjel egy olyan heves roham kezdődött, mint még soha azelőtt. Antonietta teljesen kimerült, és még a roham után sem tudott talpra állni. Férje Angelo az álmatlan éjszaka után aggodalmak közt indult reggel a munkahelyére, s útközben zúgolodva vádolta Madonnát, hogy miért nem segít a feleségén, ha már a képét kifüggesztették a szobájuk falára. Antonietta hamarosan egy újabb roham érkezését érezte. Vakon tehetetlenül várta, hogy mi történik, miközben gyógyulásért könyörgött a szűzanyához. Egyszerre visszanyerte látását, és a roham nem jelentkezett. Majd azt érezte, hogy vízcsepp hull az arcára valahonnan felülről. Kezdte keresni az okot, így esett tekintete a Mária képre. Azt hitte, álmodik. Az Isten anya szemében egy könycsepp jelent meg, és pergett lefele, aztán még egy, és egyre több. A megdöbbenéstől szinte magánkívül kiáltotta. Nézzétek, a Madonna sír! A két rokonasszony, akik Antonietta mellett segítkeztek, azt hitték, hogy lázas állapotában félre beszél. Csitítgatni kezdték, de ő újra és újra kiáltotta, mintha maga sem akarná elhinni, amit lát. A Madonna sír, a Madonna sír! És felmutatott a képre. Erre már az asszonyok is felfigyeltek, és belátták, hogy Antoniettának valóban igaza volt, ők is ugyanazt állapították meg. Sőt, a Madonna már annyira sírt, hogy a könnyek a kép arcáról az álla alá, majd a szívet tartó kezére és onnan a takaróra hullottak. Az asszonyok térre borultak és imádkoztak, úgy, ahogyan eddig életükben bizonyára még sohasem. Aztán átfutottak a szomszédokhoz, és őket is hívták, hogy nézzék meg a csodát. Pillanatok alatt benépesült a ház, először csak gyermekekkel, asszonyokkal, a férfiak az ajtó előtt álltak és kinevették az asszonyok hiszékenységét. Később ők is bemerészkedtek a szobába, és saját szemükkel látták a patakzó könnyeket. Csöndben megilletődve hagyták el a házat, és az utcán kiáltozták: sír az Isten anya! Rövid idő alatt nagy tömeg lepte el a házat, a kiömlő könnyek kimeríthetetlen áradata látán senki sem tudott érzéketlen maradni, mert szinte azonnal rádöbbentek a szűzanya néma fájdalmának okaira. Pillanatok alatt világossá vált előttük mindannak fontossága, amit addig elmulasztottak, a kapcsolatkeresés Istennel és a természet feletti világgal, a vallási kötelezettségek. Egy nagy tekintélyű szomszédnak az a gondolata támad, hogy leveszi a képet a falról, és mögé nézve megvizsgálja, honnan eredhet a könnyezés. Megállapította, hogy mögötte a fal száraz, és a Madonna feje szintén. Lecsavarozta a domborművet az üveglapról, de a csavarok és a hátlap is száraz voltak. A könnyek a vizsgálat alatt is lassan bugyogtak elő Mária szemeiből. Aztán kendővel letörölte a kép arcát és mellét, de azonnal kibudjant újabb két könycsepp, melyeket még sok másik követett. Erre aztán hangosan közölte: a Madonna valóban sír. A kint várakozó tömeg erre lelkesen kiáltozta: éljen Mária, éljen Mária! A könnyezés elmaradása után is tovább özönlött az egész nép Itáliába, és ezért már szeptember 22-én egyházmegyei törvényszéket hoztak létre a csodák kivizsgálására. Több száz csodás gyógyulást vizsgáltak ki és jegyeztek fel. A testi gyógyulások mellett igen nagy csodák történtek a lelkek mélyén is. Az egyre növekvő tömeg miatt a könnyező Madonna képét ideiglenesen a város egyik legnagyobb terére, a Pisa Euripidére helyezték ki. Égleges helyére a Santuario altemplomába 1968. szeptember 1-én került, ahol a helyi érsek felajánlotta a szirakúzát Szűz Mária szeplőtelen szívének.